Üdvözlöm Önöket, Szeben Istvánt hallják. Jaj, már megint mit vegyek fel, vagy nincs egy rendes göncöm se, vagy semmi sem áll jól. Ha annyi pénzem lenne, ahányszor hallottam ezeket a mondatokat egy nő szájából, akkor valószínűleg multimilliómos lennék, pedig azt mondják, hogy nem a ruha teszi az embert, de azért mégis. Rendet teszünk ma a női divat terén, és hogy hallotta a mai vendégem ezeket a mondatokat már körülbelül 20 milliószor, amit most itt felsoroltam, ez mindjárt kiderül. A stúdióban itt van velem Makány Márta divattervező. Szia, Márti!
Szia!
Somolyogsz? Van egy sejtése, hogy igen.
Sokat hallottam mindenféle ilyen mondatokat, de én ezt egyébként nem értem, tehát, hogy értem, hogy
ezt a férfi társadalom nevében nagyon szépen köszönöm, igen.
Tehát ez egy olyan dolog, hogyha egyébként jól vagy, akkor majdnem mindegy, hogy mi van rajtad. Ha meg szarul vagy, akkor bármit fölvetsz, de azért tud ez segíteni. Tehát amikor szépen fölöltözöl, úgy érzed, hogy jó csaj vagy, akkor egy kicsit jobb a lelked is, és akkor jobban érzed magad.
Akkor megfordítanád ezt egyébként? Tehát hogyha önmagával valaki ki van békülve, akkor tényleg igazából mindegy, hogy mit visel? Most nagyon-nagyon idézőjeles a mindegy.
A mindegy, azért persze legyünk tiszták, meg cukik, meg gusztusosak, de igazából az én nagy, ugye sok mennyasszonyt öltöztetek, és egy ideig próbáltam nekik elmagyarázni, hogy ne ilyet, hanem olyat, mert az jobb lesz, így lesz, és aztán egy idő után megértettem én is, hogy mindenki abban a legszebb, amiben hisz. Tehát, hogyha te egyébként vastag a lábad, és én próbálnálak meggyőzni arról, hogy legyen hosszú szoknyád, és dugjunk el, ha te egyébként boldog vagy, akkor a kutya nem nézi a lábadat, mert hogy te sugárzol. Ha meg egyébként a világ legjobb csaja vagy, és én mondom, hogy tegyük ki ezedet vagy azodat, de egyébként te úgy érzed, hogy te akkor vagy boldog, hogyha garbóban vagy és hosszú ruhában, akkor abban leszel jó.
Szerinted miért mondják ezt a nők? Ez egy női specialitás? És most nem, ez nem rossz szándék vezére, hanem a férfiak vagy másképpen működnek?
Hát a férfiakból is most már azért vannak sokan, akik szeretnének öltözködni, vagy csinosabbnak mutatni magukat. A nők azért mondják ezt, mert nagyon szeretnének dicséretet kapni, pozitív visszajelzést, a többi nőtől is, meg a pasiuktól is, vagy a többi pasitól is, és hát ugye erre az a jó válasz, hogy drágám, csodálatosan nézel ki, fantasztikusan, bármit fölveszel, gyönyörű leszel benne, de itt van, azt a pirosat még jobban szeretem rajtad.
Amikor a kis Makány Márti sétálgatott általános iskola, nem tudom, a 6. B-ben,
Ás voltam.
Ás? Én is ás voltam. Hogy egyivásúak vagyunk, igen. Gondoltad volna, hogy valaha ruhákkal, öltözködéssel, stílussal, divattal fogsz foglalkozni?
Hát abban biztos voltam, hogy valamilyen művészeti tevékenységet fog folytatni, tehát megtaláltam az általános iskola talán másodikos füzetemet, ahol le kellett rajzolni, hogy én mi leszek, ha nagy leszek, és akkor én lerajzoltam, hogy festek, tehát hogy festőművész vagyok, mert akkor még azt, hogy divat, meg ruha, ilyen információim nem voltak, hogy az micsoda. Tehát, hogy azt tudtam, hogy valami olyat szeretnék, amiben az én kézi tevékenységem is, meg azt is tudtam mindig, hogy szeretem az embereket, tehát, hogy szeretek emberek között lenni, meg emberekkel kommunikálni. Egy ideig mindig mondták az általános iskolában, hogy menjek ügyvédnek, mert jól beszélek.
Jó,
igen, de engem ez egyáltalán nem érdekel. Tehát, hogy meg egyébként az ügyvédség az ilyen nagyon minden vesző számít, én meg ennyire nem vagyok precíz, sajnos vagy szerencsére, tehát engem sokkal jobban érdekelnek az ilyen, meg az olyan jó dolog a divatban, hogy örömet okozol. Tehát, hogy mosolyogva megy ki a vendég, és boldog, és tetszik neki, és az egy fantasztikus eredmény, tehát olyan jó dolog az, hogy látod napi szinten, hogy kinek csinálod, mert te, mint műsorvezető, ugye nem látod, hogy a tévé másik oldalán tapsolnak, vagy nem tapsolnak, tehát én ilyen hiú lány vagyok, és élvezem, hogyha örül valaki.
Mikor indultál el ezen az úton? Mert oké, hogy második osztályos füzetben az ember sok mindent lerajzol, nyilván én rakétákat rajzoltam, mégsem lettem űrhajós, igen.
Hát, mert nem hittél benne elég. Nagyon nagy szerencsém volt, mert a tanítónénim is, Erzsi néni az első másodikban, meg utána a rajztanárnőm is, Judit néni, ők úgy tekintettek erre, hogy ez egy létező út, és Judit néni, mint fantasztikus rajztanár, ő végig tolta, tehát nem csak engem, hanem jó néhány gyereket, tehát elhitt tette a szülőkkel, hogy nem csak elit gimnáziumba lehet menni, vagy fodrásztanulónak, vagy nem tudom én milyen...
Tehát nem csak orvos és ügyvéd van, szakma nem csak, létezik a Földön.
Vagy autószerelő, igen. Hanem hogy a művészet is egy út, úgyhogy abból az általános iskolából, a Medve utcai általános iskolában minden évben került valaki művészeti középiskolába, mert hogy aki ügyesebb volt, azt ebben támogatták, és ettől így ez is egy lehetőség volt, és én ezt már 10-12 éves koromban én ezt így tudtam, hogy én művészeti középiskolába akarok menni, és aztán jártam előkészítőre, és előkészítőre jártam, támogatták az iskolában, és lelkesek voltak, úgyhogy felvettek a képző és iparművészeti szakközépiskolában, ma úgy hívják, hogy szakgimnázium, kisképző, Mária Terézi alapította, és életem legboldogabb 4 évet töltöttem ott.
Milyen érdekes, hogy erről beszélsz, hogy te már akkor tudtad, azt tudod, hogy nyilván tudod, hogy nagyon-nagyon kevés ember van, aki ezt ennyire végig tudja vinni a saját akaratát, vagy nem változik közben az akarata, nem tudom, nem lesz közben szerelmes, és mégiscsak, nem tudom, autóversenyző szeretne lenni, hanem te ezt tényleg így végigvitted.
Szerencsém volt abban is, hogy a családom is támogatott, tehát hogy az anyukám, vagy az egész család számára nem az volt, mert nagyon sokszor hallom, hogy a család mondja, hogy jó-jó, de valami rendes foglalkozást, igen, kell választani, tehát nálunk ez egy teljesen normális gondolat volt, hogy a gyerek ezzel foglalkozik, akkor ezt fogja csinálni. Tehát nem volt félelem abban, hogy dehogy akkor mi lenne, hogyha mégis inkább nem tudom, valami normális. Tehát én jó tanuló voltam, tehát bármi lehetett volna belőlem, de föl sem merült, hogy akkor engem a normális emberek közé tereljenek, hanem ők ezt normálisnak tekintették.
De családon belül akkor az azt jelenti, hogy nem is volt olyan ember, aki nem tudom, aki zenész, vagy festőművész, vagy fafaragó, nem tudom.
Mindenki zenélt, meg mindenki rajzolt. Hála jó Istennek.
Ebből tehát, valahonnan ez a véna csak jött.
Mindenki ügyes volt apai ágon is, meg anyai ágon is, volt kézügyessége minden. Mindenkinek meg van, de igazából mindenki mérnök volt, tehát hogy semmi logika nem volt abban, hogy én akkor ehhez képest...
Hát a tervezés végül is az.
Hát, igen, tehát hogy mindenki mérnök, tehát mindenki racionális dolgokat csinált, és ehhez képest támogattak. Hát most azért a 80-as években nem voltak olyan nagy társadalmi különbségek, tehát hogy csak az volt az elvárás, hogy csináljak valamit. Tehát az, hogy most én mit csinálok, hát az egyértelmű volt a sportoló.
Dolgozzák kislányom valamit, igen.
De hát a sportoló nem leszek, vagy valami olyan, ami... Tehát, hogy amihez nem volt képességem, vagy készségem, azt nem erőltettük, és akkor ugye maradt a művészet, meg hát nagyon sokat olvastam, meg az egy ilyen nagyon, nekem innen nézve ilyen szerencsés, nyugodt életem volt, hogy úgy mindenki egy irányba nézett, tehát az iskola is, meg a nagyon szüleim fontos is, meg hogy azért úgy nekem volt egy ilyen stabil hátterem, tehát nem kellett azon izgulnom, tehát hogy biztos, hogyha habzott volna a családi dráma, és mindenki mindig minden el van foglalva, és, de nekem voltak nagyszüleim, voltak szüleim, tehát hogy nem volt olyan típusú feszültség az életemben, ami miatt nem tudtam volna koncentrálni.
Vagy kiteljesedni. És hogy tudtad elindítani? Mert ugye arról beszélt, hogy azért 80-as, 90-es években nem volt még ennyire természetes ám az az út, amit te kiválasztottál magadnak.
Hát de én ezt nem is tudtam, hogy én milyen utat választok. Uh-huh. Tehát, hogy ez jártam középiskolába, textilszakra, véletlenül lettem textiles, mert aki a textilszak egyik tanárnője volt, Roskóné Róna Éva, ő neki vitte el az anyukám megmutatni a rajzaimat, hogy egyáltalán van-e nekem tehetségem. És akkor mondta, hogy ügyes a kislány, persze, és abból az lett, hogy akkor mondta anyukám, hogy hát ha a textilszakos tanárnőnek mutattuk meg, akkor úgy illik, hogy azt a szakot is beírjuk, és én bennem nem volt ezzel kapcsolatban
ellenérzés.
Semmi, tehát oda mentem, és ott tök érdekes dolgokat csináltunk, szőfon, nem takács, tehát ez egy 14 éves gyereknek, vagy 15-nek, hogy mindenféle olyan dolgot csinál, ami neki élmény. Jól éreztem magam, színes volt, jó volt az egész hangulata, nem volt ott semmi olyan, ami, és akkor utána már nem volt kérdés, hogy akkor ha ez megy, akkor ebbe az irányba megyek, hogy megyek a ma már Mominek hívják, akkor még iparművészeti egyetemnek, azt is élveztem, tehát hogy, és azt már addigra tudtam, hogy a textilen belül engem szép dolog textilt készíteni, de sokkal jobb emberekkel is foglalkozni, tehát be kell őket csomagolni, tehát akkor az a divat, mint irány, és Én nem volt ezzel gond, tehát nem az volt, én közben rájöttem, hogy akkor nem erre a szakra, vagy másikra, meg azt közben megértettem, hogy nekem a színek sokkal jobban mennek meg a formák, tehát én egy logót nem tudok megtervezni, vagy téged lerajzolni, úgyhogy tehát sokan jártak akkor snellezni, ugye így a Balatonpartra, meg a Vörösmarty térre, hát én abba belehaltam volna, tehát nekem arra nincs képességem, tehát nem tudok egy karikatúrát előállítani, vagy valamit, nekem erre nincs tudásom, erre meg van, meg jól tudok szervezni, mert azért ez egy maga a gyártás folyamata, az egy szervezés, és én viszonylag jól tudok folyamatokat átlátni, tehát, hogy én nem csak én tudom megcsinálni, vagy valamit egyáltalán tudok én megcsinálni, csak tudom, hogy mit kell mondani annak, aki meg tudja csinálni.
Olyan cuki vagy, hogy visszamentünk jó pár évet tényleg, és mindenkit név szerint említettél, aki úgy számodra ezekben az életszakaszokban fontos. Fontosak neked az emberi kapcsolatok? A hála például?
Hát nagyon, tehát, hogy én...
Mert ez érzékelhető volt, hogy a Julika néni, a, nem tudom, a 6. B-ben, meg amikor ő, és ő volt a tanárom, hát kevesen emlékeznek ezekre vissza, ezekre az emberekre, pedig fontosak.
Alapvetően én nagyon hűséges fajta vagyok, tehát, hogy a nagyon hosszú kapcsolataim vannak, tehát, hogy nekem most is van olyan barátom, pajtásom, aki mondjuk általános iskolás vagy középiskolás koromból van, tehát nekem nincsenek ezzel ilyen nagy törések, tehát olyan szépen ívelődik az egyik történet a másikban. Néha már nem tudom, hogy akinek magyarázom, hogy az X vagy az Y, akkor mondja, hogy ezt nem ismer, és rájövök, hogy ja, tényleg nem, tehát hogy vele máskor, de hogy én annyira egységesnek tekintem az életemnek ezt a folyását, hogy így egyben vannak a dolgok.
Az valószínűleg amiatt a biztonság miatt is van, amiatt a háttér miatt, ami mögötted
megvolt. Szerencsém volt ilyen szempontból, tehát ezt én tényleg szerencsének gondolom, hogy mert hogy az, hogy hova születik az ember, az szerencse. Tehát, hogy nekem ilyen szempontból nem voltak olyan lelki töréseim, vagy válságaim, hogy nem éreztem azt, hogy elhagynak, vagy egyedül vagyok, vagy úristen, most ez csak nekem kell egyedül megoldanom.
Nagyon jó ezt hallani egyébként, mert nagyon ritka, főleg azért a mai világban ráadásul, akkor az azt jelenti, hogy a mostani emberi kapcsolataid is ilyen stabilak? Most nem feltétlen párkapcsolatra, hanem egyébként.
Nekem a párkapcsolataim.
Jó, csak
tehát, hogy én nem vagyok egy ilyen hírt, én szoktam mondani, hogy nekem a pasikkal is örült nagy szerencsém volt egész életemben, de igen, tehát, hogy én nekem olyan, de én ragaszkodom is az, hogy minden reggel körülbelül ugyanott kávézom, tehát van két
ezért is kérdeztem, mert érzékelhető azok, amit mondasz.
Hogy én minden reggel megkávézom, ahol szoktam, vannak ilyen kávéházi, meg kocsmai kapcsolataim, akikkel így igazából csak az a kötődés, hogy egy helyre járunk, és ezekből ilyen jó dolgok szoktak utána kikerekedni.
Az, amit említettél, hogy ugye textilszakra mentél, és ugye beláttad, hogy mik azok, amikben tehetséges, vagy mi az, amiben tehetségesebb, és mi az, ami mondjuk egyáltalán nem menne, lásd mondjuk kiülni a Vörösmarty térre és karikatúrát készíteni. Ez számodra ezek a felismerések teljesen természetesek voltak, vagy okozott törést? Tehát volt-e olyan, amire azt mondtad, hogy hát én ezt szeretném, de egyszerűen az Isten áldja meg, hát ha már 15-ödjére futok neki, akkor se tudom megcsinálni, ez bántott-e téged, vagy nem?
Hát nagyon kitartó vagyok, tehát amit tényleg akarok csinálni, azt addig fogom csinálni, amíg sikerül, meg hát azért konfliktus kerülő is vagyok, tehát, hogy ami szemmel láthatóan kilátástalan, abba bele se kezdek, tehát nem sodrom magam abba a helyzetbe, hogy lessen nekem, amit csinálok.
Tehát azért olyan álmokat...
Hogy balettáncos legyek, vagy artista.
Tehát olyan álmokat írsz elő, akkor most szándékosan fogalmazni így magadnak, amik teljesíthetők és megvalósíthatók, vagy nem voltak ilyen álmaid?
Nekem igazából én mindig mentem előre, de nekem utólag nézve irreálisak voltak a gondolataim, a mai napig irreálisak a gondolataim, mert normális ember nem akarja az ajtó fölé a saját nevét kiírni, és nem Makány Márta órásmester vagyok, hanem Makány Márta divat tervező, tehát, hogy épésszel, meg hát főleg a 80-as években, amikor én középiskolába jártam, vagy a 90-es években, akkor még gyárak voltak, és a gyárakban voltak tervezők.
És okleveles gépészmérnök volt az ajtóra írva, a bejárati
igen,
ajtóra.
Tehát, hogy nekem akkor még ez, nem is értem, vagy hát értem, hogy mi történt, hogy pont én a rendszerváltás után jártam egyetemre, és mentem nyári gyakorlatra a Páva ruhagyárba, 93-ba, vagy 92, és akkor nyár elején mondták, hogy annyi dolguk van, hogy most most nem tudnak velem foglalkozni, jöjjek vissza augusztusba. Visszajöttem augusztusba, és már nem volt a gyárban élő ember, előtte 850-en dolgoztak ott, vagy mit tudom én, 20-an, mert hogy éppen szűnt meg a gyár. Tehát 3 hónap alatt annyi minden történt, hogy az egész rendszer átrendeződött. Tehát olyan szempontból szerencsétlen voltam, hogy csak úgy messziről hunyorítva láttam, hogy milyen volt a textilipar vagy a ruhaipar Magyarországon, tehát láttam, de dolgozni nem dolgoztam benne, de olyan szempontból meg szerencsés vagyok, hogy nem az történt, hogy már 5 éve boldogan dolgoztam a május egy ruhagyárban, mint boldog tervező, és hopp, elvitték a gyárat, hanem nekem már egy olyan utat kellett bejárnom, ami mostanáig elhozott. De akkor meg nagyon szarul esett, mert hát ott álltam a semmi közepén, nem csak én, a többi kollega is, és akkor így elkezdtük magunknak buherálni, akkor vittél be.
Igen, de kellett az, nem? Ahhoz, hogy most itt üljünk, hogy és beszélgetünk, és ezzel a csajjal beszélgessek.
Azért most az ijesztő volt, amikor én rá kellett jönnöm, hogy egy-két butikba be lehet vinni ruhákat, de akkor el kellett kezdeni kitalálni, hogy akkor most akkor honnan szerzek anyagot, ki fogja megvarni, mit tegyek be a butikba, amit vagy eladnak, vagy nem. Tehát ott mindenki tapasztalatlan volt, én is, a butik is, mindenki. Ez az egész egy ilyen új dolog volt, és aztán valahogy véletlenül történtek a dolgok, tehát hogy mindig úgy odafújt a szél valahova, és elkezdtem csinálni, és aztán az lett a vége, hogy így azt vettem észre, hogy én már ruhákat csinálok, ebből élek, és ismerik a nevemet, tehát hogy ez, de én ezt nem tudom, tehát tudom ma már utólag, hogy mi történt, de amikor cselekedtem, akkor nem tudtam, hogy ezt most én azért csinálom, mert.
De akkor nem volt benned pillanatnyi törésem soha, hogy ugye pont a rendszerváltozás idején, most aztán mindennel foglalkoztak az emberek, csak a divattal nem, vagy pont elkezdtek foglalkozni az emberek a divattal, és a sematikus köpeny mögül kiléptek az emberek
szerintem
a fényre?
Szerintem előtte is foglalkoztak divattal az emberek, mert hogy ahogy én úgy mászkáltam akkor is az anyukámmal a boltokba, hát voltak boltok, és voltak szép ruhák, vagy érdekes ruhák, vagy nekem tetsző ruhák, meg butikok már a 80-as években is voltak, de igazából fogalmam sincs, hogy ezek hogy történtek. Tehát, hogy én nem gondolkodtam ezen, nem elemeztem, mindig léptem a következő lépcsőfokra, vagy hát kerestem, hogy most itt vagyok, de hogy hova lehetne tovább menni.
Tehát igen, de mitől indult be? Valami áttörés kellett, hogy nem vagy, volt, vagy soha nem volt áttörés,
hanem mentem mindig előre. Tehát, hogy én pont azt gondolkodtam, hogy én minden nap elmegyek dolgozni, akkor is, amikor nem tudom, hogy mit fogok aznap csinálni, tehát miközben megiszom a kávémat, elindulok, közben alakul mindig a feladat. Tehát, hogy nekem nincsen 10 évre előírva, hogy én most mit akarok csinálni, de minden nap megpróbálok hozzátenni valamit. Tehát mindig vannak olyan darabok, amiket nem konkrét céllal, de például csinálok. Tehát, hogy a tévé előtt mindig gyöngyöt varrok a ruhákra, és akkor a végén születik mindig egy-egy olyan darab, amilyen több száz óra munka van benne, és mindenki csodálja, azt általában nem adjuk el, de az ilyen mester darab, hogy úristen, ez milyen gyönyörű.
Az ötleteidet megszabhatja most szó szerint egyébként a divat? Vagy nem?
Hát belőlem...
Mert hogy ti határozzátok meg a divatot.
Egy magyar divattervező nem határoz meg semmit. Az kétféle divattervező van. Az egyik, aki érzi magától, hogy mi lesz a divat, a másik meg az, akinek meg kell nézni a trend előrejelzéseket. Nekem szerencsére jön magamtól, tehát hogy én ezeket nem tudatosan, de szoktak rajtam az anyagboltban nevetgélni, hogy bizonyos színű anyagokra soha nem néztem rá. És akkor hirtelen fölpillantok, és arra nézek, hogy jé, de szép ez a kék.
És a Mártika már ott áll fél éve, de, vagy két
nem,
éve.
Nem, 5 éve, és mindig mondta akkor, hogy de hát életedben nem néztél rá arra a polcra, de mondom, de most tetszik. És tehát, hogy ez úgy belülről jön, tehát, hogy a változás, hogy mit szeretnél csinálni, ez nekem genetikusan bennem van.
De ahhoz az is kell, hogy te közben folyamatosan változz? Hát mindannyian változunk.
Biztos változom, de én nem látom magamon, vagy nem érzem magamon azt. Annyiban nagyon sokat változtam, vagy kellett változnom, hogy amikor én elkezdtem, akkor ugye, ha az ember szerepelt a Story magazinban, akkor azzal megvolt az ő jelenléte és ismertsége. És most ugye nagyon sokat dolgozom ezen, hogy szembesültem vele, hogy a fiatalok már nem ismernek engem, mert azok nem papír alapon nézegetnek, meg már a Facebook is olyan ciki.
Már és az akkor, is lejárt hát lemez,
igen. És akkor most elkezdtem TikTokozni, hogy próbálom magamat egy kicsit.
Láttam, de nagyon cuki amúgy, igen, jó.
Hát a fia, az eleje az borzasztó volt. Hónapokon keresztül nézegettem, hogy mások mit csinálnak, és megtettem, hogy én erre képtelen vagyok. Tehát ez rettenetes. És akkor elkezdtem nézegetni, hogy mit kéne csinálni. Aztán heteken keresztül fölvettem, letöröltem, mert hogy röhögtem saját magamon, hogy én hogy lehetek ennyire nyomorult, és aztán egyszer valahogy így, egy ilyen, hogy na, akkor ezt most kit... Aztán csináltam ilyen szép videókat a ruhákról, és aztán ez egyik... Volt egyetemi évfolyam társnőm, akinek egyébként komoly TikTok fiókja van, rám írt, hogy te ne képeket mutogass, hanem beszélj. És én hát mondom, de annyira ciki, hát most nekem ebben nincs rutinom, én ha te kérdezel, válaszolok, de, hát azért, de ugye ez pont arról szól, hogy egy körlámpának beszélsz egyedül, vagy egy kamerának, ami az nem vagy felkészülve, tehát ez nagyon nagy rutin kell, hogy az ember ne röhögje ki magát, meg ne kavarodjon bele a saját szavaiba, úgyhogy ezt...
Meg hogy tartalmat mondj.
Igen. Hát most azt, hogy mi a tartalom, azt is úgy nézegettem, hogy mi a mennyire mélyre szabad
hát
menni.
Csak hogy eltaláld a közönségedet, hát vagy a fiatal korosztályt.
Hát igen. Most így már így van, amit megnéztek 100 000-en, uh-huh. Az nem tudom, hogy sok vagy kevés.
Az sok, az nagyon sok.
Egy-egy posztomat, de hát azért még dolgozni kell rajta, hogy mondjuk... mindegyiket megnézzék sokan. Tehát van olyan, ami egyiket sem, másikat sem, és borzasztó különbségek vannak. Van, ami 20 000, van, ami 100 000, és egyszerűen nem
szoktad
értem.
Törni? Na ezt szerettem volna kérdezni, hogy nagyon érdekesen működik az internet, soha nem tudod valahogy, hogy az mitől robban akkor át. Nekem is mondjuk van olyan poszt, amit mondjuk megosztanak 500-an, és azt gondolom, hogy ebben semmi különleges nem volt, mondtam valamit, és valamire azt gondolom, hogy hát ez egy olyan, ez olyan jó,
komoly dolog,
és szép. És úgy,
rá hát, sem néznek az
hát úgy valahogy jó, nyilván ez hogy most kihez jut el, meg hogy jut el. Szerinted mi az, ami kell ma a fiataloknak? Mi az, amivel te meg tudod őket szólítani?
Én azt látom, hogy az őszintesség.
Ugye?
Tehát, hogy az, hogy te ne akarj másnak látszani, mint ami vagy, de ugye ebben meg nagy a kockázat, mert az ember meg annyira nem szívesen teszi ki magát a placra, mert ugye mindig van 10 kedves komment, meg 20 like mellett 5 olyan, amire így szíved szerint oda mennél és megtépnéd, hogy miért bántasz, és miért
okoskodsz. És milyen érdekes, hogy a 10 jó mellett, a 10 jót az természetesnek veszük, de ha jön egy rossz, az akkor azon rágódunk, és nem a 10 jónak körülünk. De te is ilyen típus vagy?
Én mindig megválaszolom, és elmagyarázom neki, és így mindig rájövök, hogy minek? Csak a bajt csinálom magamnak, amikor itt még most...
Mert felemeled magad mellé.
De én még ez sem, csak hogy ő egy másik helyzetben van, egy másik kontextusban, ő nem is láthatja azt, ahogy én élek. Tehát, hogy azért annak, amikor, de ezt mind a ketten csináljuk, hogy az, hogy te kiteszed magad a placra, és nem tudsz nyugodtan egy 10 deka párizsit venni, mert valaki mindig odaáll, és kérdez, és nem mondhatod neki azt, hogy ne tessék haragudni, de én most ide álmos vagyok, fáradt vagyok, fáj a hasam, összevesztem a pasimmal, hagyjál békén minden, hanem az van, hogy mindig valaki mindig figyel, hozzád szól, kommentál, százszor meg kell gondolni, hogy hangosabban reagálsz-e, vagy amikor megállsz a zebránál, vagy kikanyarodsz a kocsival, vagy beengedsz
ne,
valaki.
Ne tekerd le az ablakot. Lakot.
Tehát, hogy te mindig legyél elfogadó, és amikor ő rossz fej veled, akkor ne hozd az észt, hogy neked ez egyébként miért rossz, hanem legyél türelmes és megértő. Tehát ez a legnagyobb feladat szerintem.
Neked volt valaha bármilyen kontextusban önértékelési zavarod?
Vagy, folyamatosan vagy... van.
Folyamatosan van.
Hát én ha mondjuk szoktam mondani, hogy nekem olyan szempontból könnyebb, mert hogy nem voltam én a világszép nátszál kisasszony, tehát nem a korosztályomhoz képest nekem könnyebb, mert én nem veszítettem el azt a tehát én nem arról beszélek, hogy jaj, de én lánykoromban mennyire gyönyörű voltam, 56 centi voltam.
Akkor a bárkirálynő voltam.
És minden, mert hogy én sose voltam olyan, tehát én a kategóriámon belül most jobban nézek ki, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt a saját kategóriámon belül, úgyhogy ilyen szempontból azért az nem akkora tragédia, meg én azért egy öregségemre találom meg önmagamat, meg szoktam, azt már mondtam ma is, hogy nekem őrült szerencsém volt a pasikkal. Tehát nekem mindig...
Akkor nem akartak megváltoztatni, nem akart.
Volt, hát figyelj, annyi volt.
Volt aztán minden.
Annyi volt, meg hát, hogy az utóbbi 2,5 évben ugye úgy alakult a sorsom, hogy megüzve gyűltem, és akkor el kellett kezdeni újabb pasit találni, és hát mint a munkám révén én általában nőkkel találkozom, tehát mégsem mondhattam senkinek, hogy küldje be az apukáját, vagy tehát, hogy...
Mi alapján van ezt a párt például?
Hát,
tehát, hogy mondjuk neked mondom, most nyilván nem látják, de én most egy... Ja, tehát, hogy neked számít. Jó, oké, hogy most mosson fog, oké, hogy most mosson fogat, meg legyen tiszta, meg oké, de például az öltözködés... Tehát
az
most,
egy, hát az a legkönnyebb átrendezni.
Ebben a kapusznis pulóverbe, farmerbe, spociba nem zavarna téged azt, hogy most hogy vagyok felöltözve, mondtam valamit.
Nem, tehát, hogy meg egyébként a külsőségre azt gondolom, hogy hát most, ha nem tetszik a haja, akkor majd elkísérem a fodrászhoz, és majd...
Finoman átalakul.
Nem, finom, én ezekben nem vagyok túl diszkrét, tehát ha valami nem tetszik, akkor én ezzel szólok. Tehát, hogy ahogy én is elfogadom, hogy, hogyha, tehát én meg szoktam kérdezni, hogy most akkor jó ez, vagy most piros legyen a rúzs, vagy ne legyen rúzs, tehát nekem ez...
Olyan érdekes, az embereknek szerintem van egy sztereotípiájuk, az emberek csak úgy tudják elképzelni a divattervezőket, vagy de lehet, hogy ez csak az én olvasatomban van így, hogy hú, hát ő mindig szuper patent, mindig a nem tudom, legdrágább
de,
ruha,
nem,
meg
de én
a
nem vagyok ilyen.
És olyan kár, hogy egyébként most tényleg nincs egy komoly, nincs körömlak, nincs nem tudom, egy fekete szűk felső, nulla smink, szerintem se, nulla smink, kis haj, ezért kis bebozzal, és mehetünk. Így érzed jól magad, nem akarsz senkinek megfelelni, és nem ez számít, amit mondasz most.
Hát ha meg kell csinálni,
persze világos, amikor
csinálni,
meg kell jelenni, az egy más szitu.
Minden ilyen külsérelmi dologgal kapcsolatban, tehát, hogy köröm, meg egyébek, az volt időben mindenem tökéletesen meg volt csinálva, és úgy éreztem magam, mint egy rabszolga. Mert, hogy a körmöstől átérek-e a nem tudom hova.
A szemöldök
és hogy én olyan stresszben voltam folyamatosan, hónapokra előre be volt írva minden, és az egész naptáram arról szólt, hogy én odaérek-e a valahova. És én ezt egy idő után ilyen tudatosan el kellett engednem, mert egyszerűen megőrültem. Tehát, hogy mert ha viszont nem volt tökéletes a manikűröm, akkor ki voltam borulva.
Meg amikor lepatta, Jézusom, most mit mondanak otthon, nincs olyan géllak, meg a nem tudom.
Tehát, hogy én erre nem vagyok alkalmas, tehát egyedül a pedikűröst tartottam meg ezek közül, meg járok fodrászhoz, de hát az mondjuk 6 hetente, az nem egy lehetetlen dolog, tehát, hogy azért ez egy rabszolga sors, hogyha mindent jól meg akarsz csinálni.
Igen, de szerintem ez kedvelik benned, nem? Akik elmennek hozzád. Hogy... Biztos vagyok be, hogy ilyen vagy.
Hát azért, ha szépen föl vagyok öltözve, és ki vagyok sminkelve, jobb az eladási eredmény.
Számít?
Számít, szeretik azért, hogyha te úgy össze vagy rendezve, bizalomgerjesztő.
Megnézi azt, hogy te hogyan vagy, milyen cipő,
nem csak biztonságban érzi magát, hogy tehát azt megbocsátja, hogy sportcipőbe vagyok, de hogy úgy legyen egybe a történet, meg szeretik, hogy ki vagy rúzsozva, ki van spirálozva a szempillát, de ezt így időnként elő is szoktam kapni az életembe, és akkor így kényszerítem magam rá, hogy meg kell csinálni, mert ez így jó lesz, jó.
De ez igaz, ami nekem az öltöny, hogy meglátom, már rosszul vagyok dőle, de hát nyilván...
Munkaköri leírás.
De már 20 év alatt már megszoktam, hogy állandóan öltözni kell.
Meg van a kocsimban mindig smink, meg egy, tehát ha úgy alakul, hogyha kicsit össze kell kapni magamat, akkor mindig vannak nálam ilyen mentő alkatrészek.
Kik keresnek meg téged? Most csak nőkről beszéljünk. Önkép zavaros, vagy,
hát ugye, amikor...
vagy olyan, aki meg megteheti, hogy vagy siknek gondolja, vagy mindenféle.
Hát a legfontosabb az, amikor van valami olyan élethelyzet, amikor kicsit úgy érzi, hogy na most ezért már tervezőhöz kell menni, tehát esküvő, de nem csak a mennyasszony, hanem a vendég, az örömanya, tehát tegnap is volt nálam mennyasszony örömanyával kiegészítve, vagy tehát akinek van, vagy amikor valamilyen élethelyzet változás van, hogy a férjem más pozícióba kerül, diplomata feleség lettem pedig eddig, vagy amikor éppen válik, szakítottak, rossz kedve van, lefogyott, meghízott, tehát amikor egy ilyen változás van az életében, akkor előkerül, és akkor vannak ilyen, van olyan vendég, aki, tudom én, 3 évente előkerül egy blokkra, aztán utána megnyugszik, megy tovább, de aztán 3 év múlva újra előkerül, mert közben rájön, hogy most őt egy kicsit össze kell rendezgetni. Tehát, hogy meg vannak olyanok, akik egyébként vásárolnak úgy általában. Uh-huh. Tehát vannak készruhák, és akkor bejön, jaj, de tetszik, melviszi.
Van olyan, hogy rossz stílus, vagy rossz divat, vagy mert ugye a divatnak pont az lenne a lényege, hogy azt vedd fel, amiben te jól érzed magad, az a te stílusod, de hát valljuk meg, hogy nyilván azért férfi szemmel is látjuk, hogy hát neki azt mondjuk nem kellett volna felvenni, vagy van-e ilyen?
De a te férfi szemeddel, mert a másik pasi...
Igen,
a
ezért kérdezem, hogy ez egy olyan komplex dolog, hogy mi az, ami, mint a szépség, hogy kinek mi a szép, ugyanígy van a stílussal is, és
tehát,
a...
Tehát, hogy kinek mi a tehát te neked tetszik egy valamilyen karakter, stílus, egyebek, én mindenkit tudok szépnek látni, tehát, hogy nekem, én mert hogy én nem...
Nincs előítéleted? Egyáltalán soha? Nem is volt?
Hát...
Olyan nehéz előítélet nélkül lenni.
De nekem a külsőségekben maximum az, hogy látom, hogy még mit lehetne csinálni, hogy ő neki jobb legyen. De nagyon sokat szenvedtem ezzel, mert egy időben mindenkinek mindig mindent elmondtam, és aztán egy blogon olvastam, hogy ő esküvői ruhát jött csináltatni, és én a szemöldökéről beszélgettem. És akkor rájöttem, hogy mindenkinek, tehát hogyha étterembe jössz és rántott húst rendelsz, akkor legfeljebb mondhatod, hogy most ne rántott húst legyen, mert ma nem olyan napja van a szakácsnak, de ha ő nem akar húst tenni, akkor te nem mondhatod neki, hogy egyen húst. Tehát, hogy ez nagyon nehéz volt magamat szabályozni, hogy ne akarjam mindenkinek minden élethelyzetét terelgetni, menedzselni. Tehát én már fél óra után a gyereke középiskolai felvételiét intézem, ahelyett, hogy azzal foglalkozik, hogy neki kék vagy zöld legyen a szoknyája, és nekem ez nehéz.
Hát igen, mert mondjuk, hogyha a smink rész mondjuk nem hozzátartik, vagy ezek a külsőségek, na jó, de a ruha, a smink, a haj, az minden, mindennel összefügg. Hát az én olvasatomban.
Igen, de ő csak egy dologért jött hozzád, vagy egy bizonyos dologért jött hozzád, és a kéretlen tanács, az szinte
meg az igazságot kimondani, és de azt nem, meghallgatni meg sem
az
feltétlen.
Az az én igazságom, nem az övé. Uh-huh. Tehát, hogy én lehet, hogy úgy gondolom, hogy az, tehát nekem ez a Tinderen való ismerkedés, és pasikkal való ismerkedés, arra nagyon jó volt nekem, hogy megértsem azt, hogy a férfiak 100 félék, és az egyiknek én a világ legjobb csaja vagyok, mert mondjuk főzök vacsorát, a másiknak ez egyáltalán nem számít, hogy én főzök vacsorát, de jó lenne, ha fölvennék egy magas sarkú cipőt, mert neki fontos, hogy amikor ő megérkezik egy csajjal valahova, akkor az nézzen úgy ki, ahogy ő képzeli egy jó csaj külsejét. Tehát ezek nagyon nehéz dolgok, hogy kinek mi a fontos, és ezt magamat kell a leginkább korlátozni, hogy ne borítsam rá az egész véleményemet.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy például egy mennyasszony, ott mi a sorrend? Tehát te megtervezed mondjuk a ruhát, és aztán bízol a sminkes és a fodrász munkájában, hogy az harmóniába kerül majd a leányzóval?
Hát óvatosan szoktam kérdezgetni.
Hogy a ki a sminkes?
Meg hát ugye meghatározóbb az, hogy neki van-e, tehát mikor eljön, és nem tudja még, hogy hol lesz az esküvő, akkor azért el szoktam küldeni, hogy először foglaljuk rá a helyszínt, mert azért az nagyban befolyásol, hogy egy Pajtában lesz, vagy a budai várban. Tehát, hogy egy kicsit ő is legyen tisztában azzal, hogy meg 5-en lesznek, vagy 500-en.
Ne 10 méteres ruhát húzzon maga után, hogyha beleakad a búzamezőn.
Szóval, tehát, hogy ezeket azért, mert ezek olyan dolgok, amire ő nem is gondol, amikor, tehát neki csak ilyen pillanatképek vannak a fejében.
Meg izgul, meg nem tudom,
meg, meg a gazdasági kérdéseket kell ugye tisztázni, hogy most mindenki egy valamilyen álomesküvőt szeretne, tehát nem mindenkinek van korlátlanul lehetőség, és akkor ugye...
Kinek mi az álomesküvő? Hát kinek mi a fontos, ugyanúgy, mint most a drága karóra van, akinek fontos,
van akinek kevésbé,
nem.
Igen, tehát hogy ezen... Tehát ezeket így próbálom őket támogatni abban, hogy megtalálják az útjukat, hogy olyan esküvőjük legyen, ami nekik tényleg csodálatos, nekik fontos, jól érzik magukat benne, de azért ez nagyon nehéz, hogy úgy segítsd őket, hogy ne közd őket gúzsba, meg ne érezze úgy, hogy ő rosszul döntött, mert nincs jó döntés vagy rossz döntés, az a cél, hogy ő jól érezze magát.
Te a saját inspirációdat, azt az egyéntől szerzed, amikor meglátod, és akkor kialakul valami a fejedben, vagy egyébként lehet ebből, most nem tudom, hogyan fogalmazok, mert máshonnan is ötleteket.
Hát ők általában már hoznak valamilyen koncepciót, tehát minden mennyasszonynak van egy, tehát ma már 5 mennyasszonyból 4-nek van egy Pinterest bordja, ahol össze van rakva, hogy ő milyen hátteret, milyen helyszínt, milyen...
Ez jó vagy rossz?
Ez jó, mert gondolkodott rajta, és akkor utána én tudok mihez nyúlni. Tehát, hogy mihez képest látom, mert hogy ő amikor azt mondja egy mennyasszony, hogy ő egy nagyes, vagy egy különleges esküvőt akar, akkor az lehet, hogy neki különleges, nekem egy nem annyira különleges. Amikor ő azt mondja, hogy ő egy szerény esküvőt akar, de egyébként kiderül, hogy a Gödöllői Grassalkovics kastélyt gondolta szerényen, mert nem tudta a Fertődi kastélyt megszerezni, vagy nem akarta, akkor ez mindenkinek
kinek
másra.
Kinek mi a szerény, igen.
Tehát, hogy ezeket a kérdéseket előre kell, tehát ezért segítség nekem, hogyha megmutat egy képet, hogy abból ő, hogy merre induljak. Tehát ő, meg hát látom őt egy hétköznapi ruhában, és akkor elővesz egy olyat, amiben kiderül, hogy minden alkatrészének ki kell látszani, hajrá, értem. Én egyébként szeretem, hogyha nem annyira, tehát most vannak nagyon szexi esküvői ruhák, ami engem egy picit kevésbé vonz, tehát én azt gondolom, hogy az
esküvő... Sok az sok.
Hát, de neki meg lehet, hogy az a normális. Tehát ugye az, hogy nekem én nem hiszek abban, hogy egyszerre a lába, a hasa, a melle és a háta is ki legyen, de közben ő meg úgy gondolja, hogy hát ez a normális. Tehát ezen azért gyakorolnom kell, hogy mindig tájékozódni kell, hogy lesz a templomban, melyik templomban. Beszéltem már a pappal, mert kiderül, hogy utána a papi szívrohamot kap.
De hogyha hát, így meglátja,
hát,
igen.
De hát ezeket azért előre óvatosan kerülgetve, meg hogy hát ugye neki van egy elképzelése, de hát azért van egy nagymamája, van egy apukája.
Aki szintén szívrohamot fog kapni, hogyha így
hát,
meglátja,
hogy ezeket így előre kicsit óvatosan, de nem bánthatom meg. Tehát nem mondhatom neki azt, hogy te ez hülyeség.
Ilyenkor csak a mennyasszony megy hozzád, vagy te szoktál esetleg ilyenkor rákérdezni, hogy hát egyébként, mert ugye a fiúknál nagy választási lehetőség...
De nagy választási lehetőség van a fiúknál is. Egy időben csináltam fiúruhát, és most éppen nincs olyan kollégám, aki erre, mert szegény már nem él, aki erre tökéletes lenne, de igazából a fiúknak is azért érdekes.
Mert hogy harmóniába kéne lenni a vőlegénynek a mennyasszonya.
Hát meg az a vőlegény, aki életében nem hordott öltönyt, azt most belekényszerítjük ebbe a dologba. Tehát én annak sem vagyok feltétlenül híve, hogy a vőlegénynek olyan ruhába kell lenni, amit ő egyébként
soha az életben nem venne fel, és nem is fog.
Igen, és annál rosszabb nincs, amikor mész segíteni évekkel később mondjuk az ő gardobját rendbe tenni, és akkor minden második főleg férfi embernek van a szekrényében egy lezacskózott olyan öltöny, ami üvölt, hogy ezt ő akkor egyszer fölvette, majdnem belehalt, de mondták, hogy most ezt fogod fölvenni, fiam, és utána, tehát próbálom ezt egy kicsit kiszabadítani a vőlegényeket ebből a szigorúságból, meg hát ugye változó, van olyan mennyasszony, aki a anyukát, a barátnőjét, mindenkit egy koncepcióba helyez, de ez megint egy olyan dolog, hogy most egy anyukának ez borzasztó stressz, amikor őt most megmondják, hogy főleg a fiús anyák szoktak rossz idegállapotban, nem, ugye ők kísérik be a vőlegényt, és akkor mit vegyem föl, ott lesz a férjem, új felesége, aki fiatalabbnál, tehát rengeteg nyomasztás van, és ezeket valahogy föl kell oldani, hogy ő is jól érezze magát. Úgyhogy ez nehéz. A koszorús lány meg ugye, hogy miért zöld a ruha, amikor ő kéket szeretne? Azért, mert a mennyasszony zöldet szeretne. És majd, ha te esküvőd lesz, te majd megmondod, hogy te lilát szeretnél, vagy mindenki úgy.
Ilyenkor keménynek kell lenned?
Nekem nem, hanem inkább a megértést kell erősíteni, meg azt a fajta érzést, hogy most a mennyasszony a főszereplő, ebben az esküvőn ő a mennyasszony, a következőben majd más lesz. És a mennyasszonyt is egy kicsit lágyítani kell, hogy ne terrorizálja agyon a többieket, és a többieket meg szelidíteni kell, meg ugye itt mindig az van, hogy ez egy gazdasági kérdés is, hogy lánybúcsú lesz Madridban, és megyünk 22-en, és mind a 22 lánynak van 3 nap szabadsága, x forintja, vagy x eurója, tehát, hogy valahol meg kell találni az egyensúlyt, mert biztos van olyan lány, akinek meg, ha azt mondják a barátnő, hogy lány búcsúja lesz, akkor elszalad ilyettében.
Holnap reggelig beszélgethetnénk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Bakály Márton volt a vendégem. Köszönöm.
Szia.